Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a sorozatunkat, haszi történeteket, mint minden kedeste mesélünk, és jönnek újabb történetek. Az első az Jaszulról van szó. Jaszul Kolomájában lakik, ami a Kárpátok szélén van. A nagylányának ünnepeltek az eljegyzését. Az a probléma, hogy eddig őt szegény ember volt a Jaszul, éppen el tudta látni a családját. Most már nem csak szegény ember, hanem most már sok adósága is van, mert elkötelezte magát mindenféle dolgokra annak érdekében, hogy a lányát tudjon férhez adni. A probléma ott van, hogy egyre közelebb az esküvőnek az időpontja, de még sehol semmi. Még sehol semmi, még a tizede nincs annak, amit kell neki azért, hogy tényleg esküvő legyen. Erre elment a rebbéjéhez, a koszovi Rabbi Menachem Mendel. Kárpátalján nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon sokan utaztak. A feleségemnek a családja, a Steinmetzek szintén koszovi haszidok voltak. Elment a rebehez, és elsírta magát, hogy kér valami tanácsot, egy áldás, valami, mert így tovább nagyon fél, hogy soha nem lesz esküvő. Erre mondja neki a rebe, menj el Lvovban. Jó. Jaszul még alig hagyta el a faluját, kisvárosát, ahol ő volt, Kolomájában. Ő Lvovban soha nem volt, alig tudta, hogy hogyan lehet odaérni, pláne arra nem volt semmiféle elképzelése, hogy mit kell csinálni ott Lvovban, de hát a rebe azt mondta, menjen Lvovban. Hazajön, és mondja neki, mondja a feleségének, hogy mit mondott a rebe, és azt mondja neki a felesége, hát két balkezes vagy. Menj el a rebe, és mondd meg a rebenek, hogy nem Lvov, neked kell valami pénzhez jutni, hogy tudjál a lányunkat férhez adni. Jó, megint elment a rebehez, és a rebe azt mondja neki, én már mondtam neked, hogy menj el Lvovban. Jó, most már szégyelte magát, és most már egyértelmű volt, de ebben reagált az ő kérésére, az ő történetére, és mivel Rabbi Jaszul egy hívő ember volt, erre nem volt kérdés, hogy ő most teljesíteni fogja. El is indult Lvovban, ugye utána nézett, utána érdeklődött, és megérkezik Lvovban. Lvov az egy nagy város, nagy zsidó közösség. Hát egy kicsit járt az utcán, de előbb-utóbb a zsinagógában ment. És amikor az emberek észrevették, hogy van itt egy ismeretlen zsidó, gyorsan Shalom Aleichemet köszöntek neki, és mibe tudunk segíteni? Erre azt mondta, igen, szükség van segítségre, de először nincs szállásom. Hát ez az első dolog. Azt mondjuk, ó, szállás, itt van egy melámed, egy kis tanító bácsi, aki a hédet vezeti, ő tanítat, és ő olyan szíve van, arany szíve van, és neki van achnoszász archém, ő fogadja a vendégeket, mindenkit, örömmel. Jó, megérkezett, és tényleg a Rebídla tanító bácsi nagyon szívélyesen fogadta, és egy jót aludt, és ez jó érzést adott neki, mert úgy érezte tényleg, hogy az emberek komolyan veszik, ha valaki idejön. Másnap reggel megkérdezi Rebídlát, miért jött el a városban, és elmondta neki, hogy figyel, a lányomnak házasodnia kell. Hát, azt mondja Rebídl neki, hát pénzt nem tudok adni neked, amivel tudnál fizetni az esküvői kiadásokat, mert nekem sincs. Mert nekem sincs pénzem, én egyszerű melámed vagyok, egyszerű tanár vagyok. De tudok adni neked egy címe, egy listát, összeírom neked a gazdagabb, vagy a gazdag zsidók itt a városban, és menjél hozzájuk, kérjél segítséget. No, Jaszlod megköszönte ezt az ötletet, Rebídl összeírt egy pár nevet, és rövid idő múlva Jaszlod ott áll egy boltban, ahol mindenféle szövetet, rövid árut lehetett kapni, nem akart zavarni, mert látta nagy a forgalom, és a tulaj nagyon el van foglalva. Ennek szól, ennek válaszol, itt reagál, itt intézkedik. Akkor itt oldalon állt, a oldalon az ajtó mellett nem akart zavarni, és de lehetett látni, hogy itt ebben hova, de tiszteletre méltó zsidó. És egy pár perc múlva, amikor a tulaj észrevette őt, hát azt mondja, azt látom, hogy szeretnél beszélni velem. Azt mondja, hogy Jaszlod, igen. Ha ez így van, akkor menj el haza. Az én a lakásomra menj el oda fel, mindjárt eljövök, és akkor mit fogsz tudni velem beszélni. Na, Jaszlod odament, beengedték, leült, adtak neki egy kis sütemény, egy kis kávéval, tehát elhúzódott az idő, akkor Jaszl oda ment a könyves polchoz, elővette Talmud kötetet, és nagyon-nagyon kedvel belekezdett a tanulásba. Na, egyszer csak megjelenik a tulaj, elnézés, közben jött valamit, nem tudtam szabadulni, de hát először szerintem egyél valamit. Hát én is fogok ebédelni. Ebédel, kérem, ebédeljél velem együtt. Azt elfogadta, egy jó finom ebédet tettek az asztalra. Aztán mondja neki a tulaj, nem akarsz egy kicsit pihenni. Jó, elment pihenni. Utána azt mondja neki, hogy menjünk el már mondani a délután is az esti imát, a minhát is, a márivot, és utána tudunk leülni, beszélgetni. Meg is tette. Látta, hogy ez az illető tényleg szereti az idegen embert, a vendéget, és biztos fog segíteni. Jó, máriv után bementek az ő irodájában, magánirodájában, és elmondta, hogy miről van szó, és mennyire szegény, és a koszovi rebe küldte őt Lembergbe. Azt mondja az illető, gyere, elmennek a boltban, és hosszú időn keresztül méri neki ebből az anyagból animéter, ebből az anyagból animéter, ez a férfiaknak, ez a nőknek, ez a mennyasszonynak, ez a vőlegének, ilyen ruha, olyan ruha, sábeszi, hétköznapi, ünnepi, esküvi, mindent összeadott neki, mindenből vágott neki méretre, és minden, utána leült, azt mondja, milyen kiadások vannak. Azt mondja, ilyen, és ilyen, és ilyen, végre listára vette, és összeadta, mit tudom, annyi pénz, erre egyben odaadta neki is, még pluszban is adta neki, hogy legyen neki kiadásokra, hazautazásra. Szóval ő azt nem hitte a személynek, de egy-két óra múltan ő már teljesen el volt látva, egy gyönyörű, szép esküvőn fogják megtartani. Hazajött, és most utazott egy normál lovaskocsival, a sok árut vitte magával, és minden. Hazajött, a felesége szintén hihetetlen boldog volt, és egy gyönyörű, szép esküvő lett. Egy idővel ezután, mondjuk egy év múlva, megint egy következő lány férhez kell adni. Most már a biasszon nem gondolt sokat, fogta magát, elment Lvovban, és ott Lvovban megkereste ezt az illetőt. Jó napot kívánok, az illető nagy mosolyal fogadta. Mi újság? Azt mondja, képzeld el, hogy most egy következő lányomat kell kiházasítani, férhez adni. Ó, mázoltalvad, mázol, kiveszi a pénztárcát, és ad neki egy egész rublat. Biasszó teljesen oda volt. Biasszó teljesen oda volt. Mi van itt? Múltkor teljesen elláttal engem, és most mi van? Erre azt mondja, mi a kérdés? Hát egy másodperc elnézés. Azt mondja, benne van az atyák bős tanításában, az ember adjon cudokot, mások is adjanak. Azt mondja, de múltkor teljesen elláttal engem. Hát, azt mondja neki a lvovi gazdag zsidó, múltkor te jöttél és bíztál az Istenben. A Rebbe azt mondta neked, gyere el ide, és te imádkozz, Isten segíts nekem, hogy Lvovban legyen sikerem. Isteni áldás az nagyon nagy, és Isten a szívembe azt adta benne a szívemben, hogy nagyon sajnáljam téged, és elláttam téged. Most te már nem az isteni áldásba bíztál, most bíztál bennem. Emberben. Hát ember nem képes sokra, és akkor ezért egy rubelt tudok neked segíteni, ami egy szép adomány. De nem tudok téged ellátni teljesen. Szóval a lényeg az, hogy isteni áldásban kell bízni, az isteni segítségben, és aztán ez segít. Vagy természetes úton, vagy természet fölötti. A következő történet mesél egy bizonyos Reb Simcha Langzam Petach Tikvában. Azt mondja, 1942 volt. Szibériában el lettem küldve, én galiciai vagyok, és Szovjetunióba kerültem, és onnan Szibériában, Petrofavlovszkba. Teljesen idegen voltam a városban, 3 évet ültem a szovjet börtönben, és utána el lettem küldve ide. Szomorú voltam, magányos, családom nem volt, senkit nem ismertem egy idegen városba. Egyszer megyek az utcán, mesélőbb Szimhe, láttam valakit, aki nagyon zsidósnak nézett ki, és ilyen fény volt az arcán, látszott, hogy egy boldog zsidó, és erre oda mentem haza, és azt mondjam neki jidisül, was herzig. Direkt jidisül szóltam hozzá, mert itt rögtön fogok tudni, hogy zsidó-e, vagy nem. Az illető rögtön jidisül válaszol neki. Mo, aleichem sholem, was machtnom, was tutzach, és kezd velem beszélni, és közben meséltem neki minden az életemről is, hogy kerültem ide. Az illető láttad, őszinte vagyok, és erre hirtelen nagyon halkan kezdett beszélni, és azt mondta, tudjál, vannak más zsidók is vannak a városban. És a Pianorskia utca 11-ben, ott van egy kis magánlakás, egy kis stíből, egy kis imaház, van ott egy ilyen föld alatti titkos imaház van ott. Ott elsősorban Sábeszkor és Jomtevkor, ünnepkor van ott ima, de ha valakinek van jarcájtja, halálozási évforduló, akkor hétközben is csinálunk mindjárt. Hú, nagyon-nagyon boldog lettem, hogy más időkkel is fogok találkozni. Van itt valási élet, közösségi ima. Már a következő Sábeszen már jelentkeztem, megjelentem, és körülbelül 15-en voltunk ott, és azt tudtam meg, hogy az a zsidó, akivel találkoztam az utcán, az pedig Röbrefol, egy Chabad Chassid, és ő a nagy szervezője ennek a föld alatti zsinagógának. Egyre barátságosabban lettem. Egyre barátságosabban lettem a ezzel a Röbrefollal, és mélyítettem a barátságot. Ő pedig egy ember volt egy teli szívvel, nagyon okos is volt, tudod megoldani problémákat, mindig örült, egy újabb ember csatlakozott a zsinagógához, sokszor sikerült neki, ha kellett szerezni egy gyógyszer, ami nagyon ritka volt, valamikor egy lehaim, ami szintén egy nagyon ritka dolog volt. Megtudtam, hogy Röbrefol és a felesége Ukrajnában, Babrojszkban laktak, ő a sakter voltat, és ő a zsinagógában még tanított, ide lett küldve, és most pedig üveges, mert járja a házakban, javítja az ablakokat, tesz új ablakot, nehézen dolgozik, reggeltől estig nehézen dolgozik, de független ettől ő mindig boldog, teli van, örömmel, soha nem panaszkodik a helyzetén, soha nem panaszkodik valami politikai panasz, a gazdaság sem, ő nem panaszkodik, ő mindig tele van örömmel. És mindig egy jó szót mondott, mindig próbált egy jó szót mondani, és mindig van egy ilyen, volt egy mondás, amit nagyon sokszor újra és újra elmondta, azt mondja, ívdő ezt a sembe szimha, az Istent örömmel, boldogsággal kell szolgálni, és közelebb hozni a megváltást. No, nagy ünnepekor egyszer meg voltam hívva Röbrefolhoz, hogy nála tartsa meg az ünnepi étkezést, és elmeseltem neki mindenféle dolgok az életemből, a családomról, és a Jösiváról a Galíciában. Többre fal is mindenféle történeteket mesélt a saját életéről, és nagyon-nagyon szomorúan elmondta, hogy neki volt egy Széfer Tajre, Tóra Tekercs, és más szent könyvek voltak neki, de ezek a bolsevikak mindent elvettek tőle. Mivel említette a Tóra Tekercset, akkor eszembe juttatott a zsinagógában, a Petrofavlovszkban volt egy Tóra, és az emberektől hallottam, hogy ez a Tóra az Rebbe Falei. Kérdeztem, mondta, hogy nincs Tórád, itt pedig hallom, hogy ez a Tóra az a tiéd. Erre azt mondta, nem, én elhoztam a zsinagógában, de nem az enyém a Tóra. Csendben maradt, és gondolkodott, hogy mondjan el a történet, de végén úgy döntött, hogy elmondja. Azt mondja, körülbelül egy évvel ezelőtt történt a következő történet. Mellettem, ahol én lakkam, mellettem élt egy valaki, aki az NKVD-nek dolgozott, és én nagyon óvatos voltam vele, megadtam neki a tiszteletet, de tartottam a távolságot tőle. Minden reggel, amikor kimentem otthonról, mindig láttam őt, ilyen nagyon kihúzva magát szép, szép ruhával, mindenféle medállal, és mindig szoktam neki köszönni, és ő ilyen nézett rám, mint a megvizsgálna engem, és ilyen nagyon ilyen halkan, egy ilyen pici kis bólintással válaszolt. De hát éreztem, hogy állandóan utána néz engem, hát szokás szerint. Egyik napon ez az enkevedés megáll a házam előtt, néz jobbra, néz balra, látja, hogy senki nincs ott. Erre azt mondja nekem nagyon halkan a fülemben, mint a valami titkot akar mondani, azt mondja, később, mit tudom én, időt mondott, 8, este 8-kor, amikor már kicsit sötét van, gyere be az udvarban, a házamban. A házamnak az udvarába. Egy kicsit féltem, talán valami csapda van itt. Lehet, hogy az illető jól utána nézett engem, és kiderült, hogy én vezetek itt a zsinagógát, és most hezitáltam, menjek, vagy nem menjek, de a végén úgy döntöttem, hogy én megyek, este 8-kor oda mentem, ott volt egy nagy háza, a háznak volt kerítése, ott volt az ajtó, most ami szokatlan volt, ott most az ajtó nem volt zárva. Csukva volt, de nem volt zárva, erre szépen kinyitottam, bementem, és becsuktam mögöttem. Senki nem tudott látni kívülről, hogy mi folyik ott bent. És ott áll az én szomszédom, az enkevedés, a kezében egy ásó, most nem a szép munkaruhában, most egyszerű civil ruhában, és a kezében egy ásó. És azt mondja nekem nagyon jó kedvel, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Mondom neki, nagyon szívesen, én mindig nem tudtam, hogy most hova fog vezetni ez az egész. Azt mondja nekem, figyel, te hiszel Netzach Yisraelba? Te hiszel a zsidó nép örökségében? Mondom, kicsit szokatlan volt a kérdés tőle. Mondom neki, igen. Erre azt mondja nekem, ha ez így van, akkor te vagy a jó ember. Megfogja az ásót, oda megy az egyik sorokhoz, és kezd ásni, kezd kéri tőlem, hogy segítsem neki egy kicsit a köveket arrébb rakni. Körülbelül egy fél méter mélyen ásott, és aztán lehajolt, és kivett a föld alól, ott volt becsomagolva, ott volt elrejtve egy tóra tekercs, talizba be volt tekerve. Úgy fogta, mintha egy kis babáról van szó. Nem hittem a szememnek. Levette a tálliszt, és megmutatta nekem, hogy itt a tóra, és mondja nekem jidisül, egy ilyen tört jidisel, ez a Netzach Yisrael, ez a zsidó nép öröksége. Remegett a keze, és lehetett látni, hogy nagyon erős hatás alatt van. Az is lehet, hogy nagyon félt, hogy még talán valaki elkapja. Hát ez élet áldozat, lényegében az életét kockáztatta, az állását, az életét, a sajátját és az egész családját, megszorította a tórát magához, megcsókolta, és azt is mondta, és mondott valami imát, csak nem nagyon értettem, mert volt benne pár jidis szó, és egy pár orosz szót, ami ilyen keverve, amit nem értettem, és utána azt mondja nekem, figyelj, ezt a kincset az apámtól kaptam. És az apám azt mondta nekem, kérlek, add tovább egy megbízható embernek. Én már nagyon sokáig utánad nézek, és szerintem te vagy a legjobb ember erre. Akkor észrevettem, hogy ő pontosan tud rólam mindent, vagyis hogy én vezetek itt egy zsinagógát. Azt mondja, kérem, vegy át tőlem ezt a tórát, vigyázz rá, de nagyon. Hozd el ezt a zsidóknak, talán a végén Palesztinában, Jeruzsálemben. És így kaptam a tórát, és hazamentem vele. Holnapi napon már nem láttam ezt az embert. Kiderült, ahogy ő átköltözött egy másik városban. Úgy tűnik, hogy direkt megvárta az utolsó éjszakát, hogy minél kevesebb veszély legyen, mert utána el fog tűnni innen. Szóval ez a, mondja nekem röbről fal, ez ennek a tóranak a története, ami nálunk a föld alatti zsinagógában van. Én hoztam oda, de az nem az enyém. Kié? Az enkávedés zsidónak a tórája. Így fejezte röbről fal a történetet, és mondtam, igaz. Ez a valódi Netzach Yisrael, ez mutatja a zsidó nép örökké valósága. A legnehezebb körülmények között őriztek a tórát, őriztek a zsidóságot, és még az enkevedés ember is, igen, az NKVD ugye az a KGB-nak az egyik változata. Ugye a nevek változtak, de hát a szervezet ugyanaz maradt. A következő történet, az pedig a Spitzer né meseli, aki elmondja az apjának a története. Ez minden évben, ahogy közeledett a Rosh Hashana, a zsidó új év, a nagy ünnepek, akkor tudtunk, hogy ma vagy holnap apu fogja elővenni a sófárt, és újra fogja elmondani a sófárnak a történetet, és mi ugyanúgy fogunk ezt hallgatni, mintha először volt, ugyanúgy olyan szeretettel és érdeklődéssel fogunk hallgatni ezt a történetet. A történetnek a kezdete az 1914-ben, első világháborúban, és katonák mindenkinek kötelező volt a katonai szolgálat, és ezért az apám is, Yitzhak Landauer, rabbi, ő is katona lett, valahol Szerbiában, és ő ő volt a telefonos. Most elvileg a telefonos, ugye az nem egy front, ő nem egy harcias feladat a fronton, de mivel ő kapta az üzeneteket, és sokszor sürgős üzenetek voltak, amit át kellett adni, akkor valamikor nagyon veszélyes helyekre el kellett menni, átadni az üzenetet. És ezért nagyon sokszor veszélyben került a munkája miatt. Vele együtt ketten dolgoztak, és vele együtt volt egy katona, egy nem zsidó katona Csehszlovákiából, aki mindig nagyon barátsággal és nagyon rendesen viselkedett vele, sőt, ő minden megtett, hogy az apám tudjon szombatot tartani, és nem megszegni a szombatot, és ez egész katonai szolgálat alatt. Első év, a háború első évében, akkor közeledik a Rosh Hashanah, és az a nagy kérdés, hogy honnan lesz neki sófa. A végén talált egy kassat, levágta a szarvából, sófárt készített, és amikor az első hangot sikerült kihozni belőle, akkor olyan boldog volt, hogy neki sófárt Rosh Hashanára. Ezt kísérte el őt természetesen, nem egy Rosh Hashaná, nem kettő, végig az egész katonai szolgálat alatt. Amikor vége lett a háborúnak, akkor sok-sok fáradt katona indult hazafelé. Hát nem nagyon jártak még a vonatok se, lovak nem nagyon voltak, az egyetlen megbízható közlekedési eszköz volt az embernek a két fáradt lába. Apám eldöntette, elindul hazafelé, de úgy lett volna neki egyszerűbb, hogy először megy Banyhádra, ahol a szülei élnek, ahol ő született és nevelkedett, onnan majd elmegy Kassára, ahol ő lakott, gondolom a feleségével, gyerekével. A probléma az volt, hogy az út a Banyhád előtt egy nagyon-nagyon egy erdőbe vezetett, ami nagyon sűrű volt, és kezdett a csétálni kezdett a csétálni az erdőbe, kezdett gondolkodik mindenféle dolga, ami történtek utóbbi években, közben gondolkodik a családjára és minden, hát mindjárt fog találkozni, minden majd találkozik a szüleivel, de már rögtön az elején, az első fordulónál egyszer csak egy hihetetlen hangot hallott állni, és akkor megtámadott egy rablócsapat, és elvettek tőle kegyetlenül az a kevés, ami még volt neki, az a kevés étel, az mind elvettek tőle, és aztán eltűntek. Hát, amikor az apa magához tért, hogy itt mi történt, hogy most már nincs seki semmije, de akkor észrevette, hogy kiesett a táskájából, amit ők elraboltak tőle, a sófárt. És a sófár itt van, felemelte a sófárt, azt mondja, legalább a sófárja megvan, és ez pedig nagyon-nagyon fontos volt neki. Hideg, nagyon-nagyon hideg volt, még hó is esett, és tudta, hogy nem fogja túl sokáig bírni, pláne amikor már ételje sincs, egyre gyengébb lesz. Erre próbált minél előbb elmenni, hogy legalább valami lakat helyen legyen, addig, ameddig még van ereje. Egyszer csak, ahogy ott mászkál az erdőben, egy újabb csapat rabló megjelenik, de látták, hogy már nincs mit elvenni tőle. Erre bosszúból levetköztek őt, elrabolták a ruháját. Ott áll az erdőben mesztelenül, a hó esik, borzasztóan hideg, már semmije nincs, de azt veszi észre, hogy a sófár megint itt maradt, mert a ruhát azt még tudják, azt akartak még elvinni, hogy tudják használni, de más már nem nagyon akart, már a sófárt már nem akartak elvinni, mert nem volt mire. Erre felemelt a sófárt, az egyetlen dolog, ami még volt neki, és így mesztelenül megy az erdőben. Egyszer csak valahogy imádkozik, Isten segíts nekem, hogy éljek túl ezt, és egyszer csak látott valami bundát az út szélen, valahogy magára vette, amennyit csak lehetett, és megy tovább, már majdnem banyhát szélén van, és aztán összeesett és elájult. A következő emléke, amikor magához tért egy kicsit, hogy ott fekszik ágyban, a szülőházában. De azt látja, pont vele szemben ott van a sófá. Úgy tűnik, amikor elájult ilyesmi, láttak, megtaláltak őt, látták, hogy van egy sófár, ami az övé, és ezt elhozták, és pont vele szemben rakták ezt. Azt mondja az apám, ez nekem nagyon-nagyon sok erőt adott nekem, a sófár, az a micva, amit tudtam éveken keresztül megcsinálni, és az a sófár, ami állandóan elkísér engem ezen az úton. Nagyon-nagyon gyenge voltam, nem tudtam megszólalni, nem tudtam mozdulni, de hát épp egy kicsit magamhoz tértem, de hallottam, hogy az orvosok azt mondanak, hogy nagy csodára van szükséged, hogy ez túléljen, mert nagyon erős tüdőgyulladása van. Jöttek a szomszédok, jöttek rokonok, és mindenki ránézett, rám néztek, és nagyon megsajnáltak, mondtak egy-két szót, ilyen bátorító szó, kívántak a legjobbakat is, és elmentek. A szüleim nagyon szomorúak voltak, mert itt van a fiúk, és az orvosok szerint nincs nagy esélye. Egyszer csak az egyik ismerős azt mondta nekik, hogy az van írva, mert sánne mokai, mert sánne mázol, hogy érdemes egy kicsit helyet változtatni. És akkor talán érdemes, mit tudom, másik szobában átrakni, talán egy új hely, mert sánne makom, változtatja a helyet, mert sánne mázol, akar jobb a mázni és cserélődni fog. És úgy döntöttek, hogy átvisznek engem másik szóval. Nagyon sajnáltam, hogy mi lesz az én sófárammal, hogy látni szeretném ezt a sófát. Átvitték, odaraktak, és egyszer csak azt láttam, hogy tényleg a sófár is átkerült, és újra olyan helyen volt, ahogy láttam. Hát megint erőt adott nekem. Így volt egy pár hét, hogy nagyon-nagyon bizonytalan volt a helyzet, mindenki nagyon féltette engem, mindenki sokat imádkozik, és egyszer csak magamhoz jött a nagy csoda, és magamhoz tértem, és kezdtem reagálni, az orvosok boldog voltak, a szüleim, hát ezt el se kell mondani, és a végén meggyógyult, a saját lábán állt, és hazament banyhádról kasába. Látták ezt a sófát, szokta az apám mondani minden évben újra és újra. ez a sófár a tanú mindennek, amit én átmentem, amikor a hadseregbe szolgáltam, és utána az erdőben, és minden. Én úgy érzem, hogy a sófár az, ami biztosította nekem ezt a biztosította nekem az életemet. Minden évben az apám kasán, a Kazinci utcai nagy zsinagógában fújta ezt a sófárt, és mi, amikor hallottunk ezt a sófárt, mi a gyerekek, aki mi nem csak a sófárnak a hangját hallottunk, hanem hallottunk a szerbiai katonai szolgálatot, a rabló bandákat, stb. Stb. És addig, ameddig meggyógyult otthon a szülői házban. Még egy történet, ez pedig két híres haszid mesterről szól. Az egyik a Csernobili Rabbi Mordechai, vagy Rabbi Matele, és a másik a Ruzsini Rabbi Israel. Két nagy cádik, aki egy nagy útra indult, mentek a városokban egy kicsit erőt megerősíteni a haszidakat, a lelküket, az Isten szolgálat, stb. Saját nem egyeztettek egymással, de úgy alakult egyszer csak, hogy egyik városban egyszerre megérkeztek. Hát nem akartak nagy felfordulást okozni, hogy egyszerre két nagy cádikhoz fognak gyülekezni az emberek, és abban maradtak, hogy az egyik napon a Csernobili Rebbe fogadja a haszidakat, a másnap pedig a Ruzsini Rebbe. És akkor így legalább lesz egy kis rend, és nem lesz egy olyan nagy felfordulás. Első napon a Ruzsini Rebbe fogadta a haszidakat, jöttek az emberek egymás után, és a Rebbe megáldott, egy jó szót mondott, egy jó tanácsot mondott, egy utasítást. De mi volt a meglepő? A meglepő az volt, a Csernobili Rebbe úgy döntött, ő is szeretne eljönni a Ruzsini Rebbe, és ugyanabban a szobában, ahol fogadta a haszidakat, de odaült, ő szeretne nézni, hogy a Ruzsini Rebbe fogadja a haszidakat. Hát a Ruzsini haszidak nagyon örültek neki, hogy tessék, hát még a Csernobili Rebbe is szeretne látni a Ruzsini Rebbet, hogy fogadja a haszidakat. A Csernobili haszidak nem annyira örültek neki, a mi Rebbénk túl szerint. Erre azt mondta, nem sokat lehet tanulni attól, amikor az ember látja, hogy a Ruzsini Rebbe hogyan fogadja a haszidakat, az embereket. Egyszer csak eljött az egyik zsidó, pontosan ugyanúgy nézett ki, mint a többieket, hogy bejött a szobában, a Rebbe nagyon szigorúan nézett rá, mint a megvizsgálta volna, és utána nem is fogadta el tőle a kvitlit, a kívánság céljárat, és jelezte neki, hogy menjen ki. Hú, ez borzasztó. Megszégyenítés volt. És ahogy kiment, azt mondja a Rebbe a Gábénak, a Sámesznak, menj el utána, mondd meg neki, egy óra múlva jöjjön újra. Közben jöttek mások. De óra múlva megint megjelent ez az ember, mindenki mást örömmel, jó szóval fogadta, most, amikor az illető bejött, megint megvizsgálta, és megint jelezte neki, hogy menjen ki, és megint szólt a Sámesznak, a Gábájnak, hogy mondja neki, hogy egy óra múlva jöjjön újra. És negyedszer is ez történt. Ha negyedszer eljött, akkor a Rebbe már fogadta őt, elvette tőle a kívánság cetlit, és válaszolt neki. Kérdezi tőle a Csernobili Rebbe, mi ez? Erre azt mondta, én láttam ezen az emberen, hogy nagyon-nagyon messzire került, és egy kicsit kellett őt közelebb hozni. Jöjjön el a Rebbehez egyszer is, kétszer is, háromszor is, négyszer, és ez vissza fogja hozni. Másnap akkor a Csernobili Rebbe fogadta a haszidokat, és a Ruzsini Rebbe ott ült, és figyelte, hogy ő fogadja a haszidokat, és most pedig a Csernobili Hászi nagyon örült, hogy még a Ruzsini Rebbe is figyel, szóval mindketten figyeltek egymást. Egyszer csak bejön egy zsidó, aki nagyon eltávolodott a zsidóságtól, egy epukairesnek mondta magát, hogy hitetlen, és a Gábel nem is akart őt beengedni a Rebehez, de Csernabi Rebe azt mondta, minden zsidót be kell engedni. Erre azt mondja neki, milyen dolog az, hogy ti hittek még, ti zsidók hittek még a Mesiás eljövetelében, pedig benne van, azt hiszem, hogy a Sája könyvében van egy ilyen mondás, Nafla lotoszív kum betulatiszel. Elesett a zsidó nép, már nem fog tudni felállni Izrael. Akkor most mi a remény? Erre azt mondja neki a Rebbe, te nem tudod, hogy a Talmud itt nagyon érdekes. Még egyszer mondom, Nafla elesett. Lotoszív nem fog tudni még egyszer kum felállni betulatiszel a zsidó nép lánya. Izrael lánya. Akkor most mi a... Hol a remény? Erre azt mondja, erre nem tudott neki, hogy mit mond a Talmud erre. A Talmud betesz egy veszőt itt, és elválasztja a mondatot kettőre. Nagyon érdekes. Nafla elesett. Lotoszúf. Lotoszív. Nem fog még egyszer elesni. Kum. Kell felbütülatiszel Izrael lánya. Ami azt jelenti, a kum, a kellés, az nem arra vonatkozik, hogy nem fog még egyszer felkelni. Nem. Egy vesző van ott. Kell, kum, Izrael lánya, felszólítás módja, kelljen. És erre az illető teljesen oda volt, és akkor még próbált vitatkozni a Rebével, de Rebe még alátámasztotta ezt egy másik verssel, és olyan erős hittel mondta a Rebe ezt, hogy ez hatott rá, és a végen meg is tért, és újra rendes mitzvák tartó zsidó lett belőle. A Rebbenek az volt a véleménye, nincs az a zsidó, akiről le lehet mondani, és ezért mindenkit kell fogadni. Köszönöm a figyelmet, megnézem, hogy vannak-e kérdések, amire válaszolni kell. Mindent, nincsenek itt kérdések. És még egyszer, ahogy tegnap is mondtam, ilyenkor nem gut jamtevet mondunk, boldog ünnepet kívánunk, hanem gut majed, mert fél ünnep van most, hogy héberül moadim leszim, ha ezt kívánom mindenkinek, még mindig Pesach van, szombat estig tart a Pesach, addigra nem lehet enni kenyered vagy kovászost, hanem eszünk a maceszt, ha valakinek kell még maceszt, akkor szóljon nekem, hogy tudok adni, gépi maceszt, kézi maceszt, mindent tudok még adni, és mindenkinek jó éjszakát kívánok, holnap majd tanulunk újra, és holnap pedig lesz a kérdezd a rabbit, lehet kérdéseket feltenni, minden jót kívánok, köszönöm szépen!